Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. 8. rész. Vers, szöveg, próza. Formák és kísérletek a legújabb magyar lírában.
Disszemle. Szurony, száj, szurony. Szurony, szíj, arc. Szurony, szárny, szurony. Szurony, szúrj, arc. Szíj, arc, szurony. Szíj, szurony, száj. Szíj, száj, szurony. Arc, szurony, szárny. Ez a disszemle, ez a disszemle, ez a disszemle. Szemle, vigyázz! Szemle, pihenj! De a díszlépés, de a díszlépés, de a díszlé, de a díszlépés, de a díszlépés, de a díszlé. Egy tisztlépés, tisztlépés, száz tisztlépés, egy döccenés, száz döccenés, csak dötce, dötce, döccenés. Fel, láb, fél, láb, láb, le, láb, fel, derekad roppan. 30 centi a földtől, 40 centi a földtől, 120 centi a földtől, szakadjunk el a földtől. Sorakozzon már, hisz a díszlépés, hisz a díszbélés. Vízben lépünk, döccen adacunk, döccen adacunk, dac, 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 dac. Vízben lép a díszmenet, a díszletek, de szép, de szép, de szép. Leszé, 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 leszédül föntről már a tisztelt tábornok, s hadügyminiszter, s beszél, beszél, beszél. Vízbe döccent itt az utca, dísztribüné és díszgalambduc. Vízbe tisztulsz, vízbe pusztulsz, díszcelofánba bifszteket, díszzubonyba tiszteket, tiszte, tiszte, tiszteleg, lábunk alatt díszbelek, épp kiontott kábelek, érzed kedves, még meleg, még meleg, még meleg, nagy mesterünk, házmesterünk, és díszbe öl, is díszbe öl, is díszbe öltözött. Újságokban hirdetés, ki dísztelen, ma esztelen, hisztele az üzletem. Fölfújható díszkebel, jól mutat a tiszteken, díszgyomorba díszebéd, díszszegekbe díszfenék. Ben bámulás, len bámulás, kim bámulás, ben bámulás, üvegszemben tisztelet, döccen, döccen, döccen a díszmenet. Lobogó nyelv lóg, lobogó, fújja szellő, fújja szél, de szép, de szép, de szép, megfújom hát orbitális trombitám is. Kicsi százlá, bum, kicsi százlá, bum, kicsi százlá, kicsi százlá, bum, kicsi százlá, bum, kicsi százlá. Szurony, száj, szurony, szurony, szíj, arc. Szurony, szárny, szurony, szurony, szúrj, arc, szíj, arc, szurony, szíj, szurony, száj, szíj, száj, szurony, arc, szurony, szárny.
A Narancssárga jakfüzetek második darabjaként 1982-ben jelent meg a Verziók című antológia a Magvető kiadónál Kulcsár Szabó Ernő és Zalán Tibor szerkesztésében. Természeténél fogva viszonylag kevés benne a mondható vers. Az imént hallott Szilágyi Ákos versnek ezzel szemben ez az énekelt formája az egyedül érvényes. A kötet nagy része vizuális megoldásokkal, a képvershez közeli formákkal dolgozik, így a rádióban nehezen interpretálható. Most a mondható versekből adunk közre egy válogatást Szervét Tibor és Zalán János tolmácsolásában.
Sziveri János, krédó. Mint Pilátus a krédóba. Itt a vérgyár a nyár vakmelegében, a levegőben füst és korom a forgótőke, s eme televény fejen árkot hasító kondenzált köröm. Bár mindezt másként szeretném akarni, nehéz a szennyet a mélyből kivakarni. Csupán ennyire telik létipari fantáziámból. Mint a féle hideg tű az élet alapmű anyagán, E törvénytelenül néptelen téren kimérten ellenállok. Fölhatalmazva arra is, mindezzel visszaéljek. Megvakult zsebtükör a lélek. Valahol a bőr alatt, mint mozdony tolat a mindennapi kényszer. Bolond szeszély, ami belőlem tevődik össze. Tehát a metszéspont adott, mások által vagyok kiméletlenül körülírva. Mintha a ma szédítő fortély mindenkori furfang más lenne, akár valóval szemben az álom, holmi kimutatható testcsel eljátszadozik vérünk a testtel. Fúra féreg. Lehet ez is egyféle lekötött szemlélet, méreg vagy tiszta forrás? És hol találsz immár épp gyümölcsöt? Mint semmivel töltött oszcilláló üreg, rím, kép vagy bármicsoda. Röpül, röpül az ostoba kéreg. Ha költő ilyen, mellé beszélek. Megfertőzött, lásd mindent az önként választott permet, kiürítettük egyszer s minde világ felváltó termet. S ha a vers folyam megszakad, mit tegyünk itt a fénykörön belül? Mint aki kihűlt, olvasztó tégelyben ül. Közelébb húzódok hozzád, csak kibírjuk valahogy eme 8. napot.
Váradi Szabolcs, egy kívülálló, ha volna ilyen. Egy kívülálló, ha volna ilyen. Egy fejlett aggyal született csecsemő, vagy ama bizonyos marslakó mondjuk. Egy kívülálló, ha volna ilyen, nemigen értené meg, miért a saját érdekében, a saját, no meg a világ érdekében, a világtörténelem, sőt a világegyetem érdekében kívánatos a ajánlatos a és nem kevésbé javallott a egy kívülálló, ha volna ilyen, ha ilyen volna, hogy nem értené meg, ha így értené, ez a kívülálló nem is volna kívülálló egészen. Egy még kívülebb álló inkább azt hihetné egy másik naprendszerből, vagy az anyaméhből, mind a mellett az emberi nyelv, noha legkezdetlegesebb birtokában, azt vélhetné e legkívülebb álló, a szavak szótári avult, hagyományos jelentésére utalva, azt hihetné, mi sem kívánatosabb, mint hogy a... mi sem ajánlatosabb, mint hogy a... és aligha javalható más, mint hogy a... a legkívülebb álló kívülálló legkívülebbről vélhetne effélét. De mi, akik bizonyos tekintetben tudnélik, hogy a bőrünkre megy a játék, belül vagyunk, és a kényszerű figyelemben, melyel a legfelsőbb felettesek kinyilatkoztatásait kísérjük, nyelvérzékünk átalakult aképpen, hogy immár közvetlenül észleljük a közvetett jelentést a szavakban. Mi a kiszabott terepen állunk jobb híján, s egyelőre beérnénk a dolgok nem legkedvezőtlenebb kimenetelével. Mi bizony hova tovább a kívülállás fokozatait meg nem értjük, sem orrunkat, hogy méltóan undorodnánk, a metaforák szaga nem facsarja.
Markó Béla, a látvány értelmezése. Medrében éles kés a víz, ketté vágja tested, derékban kettészel tovasodorja tagjaid, te csak lebegsz deréktól fölfelé, és aminek látszol, az vagy. Szennyesen hullámzik a folyó, Kövek rángatják, marcangolják az alámerülőt. A gyanútlan hajót elhasítja a víz, és a felső rész tovább leveg, mintha mi sem történt volna. Alábukó kezedet lemetszi a sodrás. Iszonyodva látod, hogy hirtelen vörösen bugyborékol, fortyog csuklót körül a víz. Fájdalmat nem érzel. S ha kilépsz a forró földre, megkönnyebbülsz, hisz mégis egy egész vagy. Nem jelzi alig látható heg, vörös forradás öv árulásodat. Csapzott fejedet vízbe meríted, vergődik, rángatózik a tested, míg nyakadra újból meg újból lecsap a víz. Kegyetlen látvány. Nem lehetsz itt is, ott is.
Parti Nagy Lajos, Bombonier. A tornyos csókok 3:40-ért záróra tájt. Kissé előre dűlnek. Piros fejű kisasszony, ön biztos megért, ha elhagyom a pocsék rímeket, s ha nem csinálok úgy, mintha meghalnék a tornyos csókokért. A fagylaltját és a szeplős süteményt nyugodtan összeöntheti. Meg is pofozhat. És jönnek majd a tornyos pofonok. Hisz nem látott még élő trubadúrt, bár Bécsben járt már, és gimibe is. Gondol ön az orosz krémtortára, ha jő a pulman puha alkonyat. S ha M. úr is betéved, ráadásul gondoljon rá sokat. M. urat kérem, rég nem láttam itt, de addig is majd kérek 100 minyont. Úgy építenék villanyvasutat, és gombfocit, és robbanó motort, s lám kiköveztem desszerttel az asztalt. Halavány lett, mint tér a holtsütésben, akár az ön kis orcáján a pír. Ajaj, ajaj, most lenne erre ráütő szavam, de hagyjuk el a rímeket, kisasszony, hisz minket már a múltunk összekapcsol, s Morgenstern úr kitán már nem is él, ahogy a tornyos csókok 3:40-ért kissé előre dül, majd hátra némileg, mosolya, mint a száradó kökény. Bizony, kisasszonyom.
Cselényi Béla, paródia.
Mi jó és ág van, kicsi mackó, vingyom-bingyom tá, liber, tutá, libertá, jön a táncoltató. Hová mész hát, kicsi mackó, vingyom-bingyom tá, hiber tutá, hiberná, hiber a barlangba.
Nagy Gáspár, Kút. Bár én mindent megteszek, nehogy kísértés karmolásszon. Mégis éjszaka többször versre ébredek. Szép szavak szavakba merülnek, csobbannak az álomfúrta kútban, kimerni nincs mód, hiába csikordul sűrűn a lánc, a vers lent marad, fogolyként, örökre, s nem érdekli már, kinek a vödre fordul így gyakorta fölötte. És újra meg újra. Hiába.
Akkor most következzék a beszélgetés a Verziók című kötetről. Résztvevők Keresztúri Tibor, Szilágyi Ákos és Szkárosi Endre. A műsorvezető Mészáros Sándor.
1982-ben jelent meg a Verziók című az új magyar költészetet bemutató antológia. Ez a könyv meglehetősen nagy vitákat váltott ki megjelenése idején. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy beszélgető társaim részben olvasói, részben szerzői voltak ennek az antológiának. A beszélgetést valamiféleképpen két részre bontanám, amennyire ez lehetséges. Egyrészt arra, hogy valamiféleképpen mit jelentett ez a könyv akkor, és mi a mai olvasata ennek a könyvnek. Tehát az első kérdésem az volna, hogy mi volt ennek a könyvnek, ha egyáltalán volt jelentősége, és miért váltott ki akkor a vitákat a nyilvánosságban. Szilágyi Ákos.
Nézd, azt hiszem, hogy ennek a könyvnek a jelentősége az volt, hogy ami akkor már minimum két évtizede a föld alatt a hivatalos művészeti élet, irodalmi élet perifériáján és a műfajok és művészeti ágak között teljesen normális módon zajlott, és aminek a színterei, nem tudom én, a fiatal művészek klubjától a magánlakásokig, a párizsi magyar műhelytől az új szimpozion körig Jugoszláviáig terjedt, és ez létezett, és ott volt, és a magyar irodalomban egyre népesebb lett, mondjuk itt talán az a csoport, jórészt azt hiszem a nemzedékünk beliekből álló csoport, akik ezt választották, ez volt számukra nagyon fontos. Na most tudjuk jól, hogy a 60-as, még a 70-es években is, hát egy úgynevezett avantgárd költői kötetet, egy költő, aki magát így határozta meg, most tudjuk, hogy az avantgárd, poszt-avantgárd, neo-avantgárd, ilyen avantgárd, olyan avantgárd, ez már egy gyűjtőfogalom, keresztül préselni a kiadón, ez gyakorlatilag lehetetlen volt. Tehát a kötet az egy abszolút mértékben megkésett kötet, vagyis semmi egyéb, mint összegerebjézése, bizonyos értelemben alkalmi jellegű összegerebjézése, véletlenszerű, éppen kik kerültek be a szerkesztők látók körébe, baráti kapcsolatok, stb. És ennél fogva egy ilyen nagy eklektikus kiborítása tulajdonképpen ennek a évtizedek alatt gyűlő irodalmi dézsának, és tessék, ez van benne. Most ennél fogva ez egy nagyon heterog színvonalát, jellegét, irányzatokat, minden tekintve egy majdnem azt mondom, hogy össze-vissza kötet, kicsit össze-vissza, nekem. Ez nem zavar, miért lenne baj, hogy össze-vissza? Ma különösen miért lenne baj, ugye a posztmodern korában, de már ez is kicsit úgy szerkesztődött, hogy minden jöhet, ami belefér ebbe. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy azok a bizonyos viták, meg megrökönyödés, vagy nem tudom én mi, ami fogadta ezt a kötetet, az egy kicsit túl van dimenzionálva. Nem volt ennek akkora visszhangja, nem volt akkora csattanója. Miért? Mert ahol csattant, tehát például a Napilap kritika, ami akkor még létezett, sőt, hát javában, virágzott, és akkor is egy ilyen közvetítő, szabályozó, újra szabályozó kulturpolitikai funkciót töltött be, ezen a szinten csattant a dolog. Hát hogy csattant, hogy fanyalogtak, hogy hát ezek ilyen felmelegített dolgok, ez már mind a 10-es években meg volt csinálva, hogy, és a többi, és ismerjük ezeket a sztereotípiákat. Ezek jöttek be, de az irodalomban, magában belül nem csattant. Na most én szerintem a probléma inkább azzal van, nem azzal, hogy ez csattant, a szokásos kulturpolitikai módon csattant, ugye, hogy a kulturpolitik szolgáló, vagy a szerzőt szolgáló kritika, ami szintén egyfajta kulturpolitikai kritika volt, átalakítani úgy, hogy bevegyék. Tehát ez a kritika, ez csattant mélyebb rétegeiben a magyar irodalomnak, az ízlésformáló, a vélemény meghatározó rétegeiben én szerintem én úgy éreztem, nem csattant egyébként nem csak ez a kötet, hanem azóta sem, szinte semmi, ami ebben a azt kell mondjam, egy dimenziójában, egy teljes dimenziójában a magyar irodalomnak történik. Nincs átjárás.
Károsi Endre?
Meghosszabbítanám ezt a gondolatmenetet olyan értelemben, hogy valóban a kötet részben megkésett, ez egyértelmű, részben pedig még talán egy kicsit korai. Tehát pont egy olyan pont, 1982-ben jelent meg, tehát ez azt feltételez, hogy kb. Egy olyan 80 körüli szerkesztői munka lehetett ezzel. Ugye, amikor egyrészt, hadd induljak ki az előszoból, amit a szerkesztők írtak hozzájuk, itt két kritériumot jelöltek meg. Az egyik egy tág értelembe vett nemzedéki kritérium, tehát azt mondja, hogy a zömmel 50-es években született alkotók, illetve az ő nemzedéki indulásukkal egyidejűleg debütáló idősebbek műveiből szándékoztak keresztmetszetet rajzolni. A nemzedéki keret mellett pedig a formabontás elvét tekintették kiindulásnak, viszont itt van nekem egy gondom vele, persze utólag, és hát könnyű 95-ből okosnak lenni, de talán ez már akkor is kevés volt. Ő azt mondja, hogy a formabontást úgy értik, hogy a versbeszéd nyelvi megszervezettségének szintjén már kifejezik elhatárolódásukat a líra hagyományos formaelveitől, és most jön az érdekesek, ami a zárójelben van, vers, láb, ritmus, ütem, versszak, rím, stb. Na most ez a stb. Az érdekes, tehát a kritériumnak ekkor már szerintem a stb-nek kellett volna lenni. Tudnék, a magyar versbeszéd elszakadása rímtől, ütemtől, verszaktól, ez lényegében megtörtént. Tehát ez nem volt még a legkülsőbb forma szintjén sem egy rendező elv. Itt pont az lett volna az érdekes, hogy a hagyományos vers beszéd, a hagyományos nyelv átalakulása, mint minimális kritérium, tehát mondjuk úgy, hogy a mondatot, a rend, a nyelv, hagyományos mondatvezetés, tehát körülbelül a szintaxis szintjén bontó dolgoktól kellett volna kezdeni. Na most mivel ilyen hagyományos volt a kiindulás, tehát ami már nem verslábakban van, vagy rímekkel, ugye az elvileg belefér, körülbelül ez így működött a kötet beválogatott versek tanúbizonysága alapján. Ugye ez kevés. Ennél fogva egy csomó olyan dolog belekerült, amiről ma már, hát mondjuk akkor sem mindenki értette, de ma már nem érti az ember, hogy ez hogy kerül ide, hogy kerül be. Na most ez, valószínűleg ez a két kiinduló pont nem volt elegendő. Tudnilik, amennyiben kitágítják a nemzedéki kritériumot, és valóban inkább formai kritériumot választanak, és belekerül akár Tandori Dezső, akár, bár ez politikai okokból valószínűleg akkor nem volt lehetséges, Balaskó Jenő, vagy Szent Jobbi Tamás Lászlót akartam mondani, hirtelen. Szóval Szent Jobbi Tamás, vagy mások, ugye? Akkor azért ez már egy másképet adhatott volna ki az előtörténetre vonatkozóan. A másik, ha ez egy kicsit később történik, az az igazság, hogy ezek az újabb nemzedékek, vagy főleg a bennünket követő nemzedékek, ugye 80-as évek, pontosan a 80-as évek folyamán tisztították jobban fel a saját tevékenységüknek az arculatát. Tehát például a Fráter Zoltán és Petőcz András által, de már 1990-ben szerkesztett médiumát, ilyen szempontból profilikusan, az is tágasan igyekezett szerkeszteni, de tisztább volt. Na most ezek a kritikai szempontok azért nem is feltétlen a szerkesztők védelmében, de a méltányosság elve alapján meg kell jegyeznünk, hogy 82-ben ez végül is az első olyan kötet volt évtizedek után, ami úgymond helyet adott a formáknak és kísérleteknek, tehát a formai kísérletezésnek, ami akkor ugye, ahogy Ákos elmondta, hát vörös posztó volt. Na most, mivel semmi garancia nem volt arra, hogy ilyen kötet valaha az életben még egyszer lesz, nyilván a szerkesztők már a szokás videkezésből is ugye nem vállalhatták azt, hogy esetleg méltánytalanul tévedésből kirekesztenek valakit, hiszen ki tudja, mikor lesz legközelebb ilyen kötet. Tehát ennél fogva is esetleg tágasabbra vették a kötetnek a hát az általuk emlegetett keresztmetszetét. És mondom, annyit hozzá kell tenni, hogy talán pontosan abból a látószögből nem igazán látszott még a jövő. Tehát azok a szerzők, akik itt benne vannak, a Szombati Bálintot kivéve, aki akkor már egy viszonylag tiszta profilban dolgozott, vizuális költészet tekintetében, tulajdonképpen, ha megnézzük akár a vizuális költőket, akik belekerültek, ekkor még tapogatóznak, pályájuk elején vannak. Hadd valljam ezt be, én magam is személyesen, hogy tulajdonképpen 81-ben megjelent első kötetembe kerültek bele ezek a versek, amik itt vannak. Tehát én is az ilyenfajta formai kísérletezésnek, legalábbis a vizualitás terén, lényegében az elején voltam. Tehát ilyen szempontból mondom, hogy talán nem volt a legszerencsésebb az időpont. Ezzel együtt hozzá kell, hogy tegyem, hogy pusztán a történeti szerepénél fogva azért azt is el kell ismerni, olyan, amilyen, de kétségkívül azért teret nyitott mégiscsak valamire.
Keresztül Tibor?
Az én értelmezésemben ez a kötet az első radikális válaszadási kísérlet a Nagy László epigonizmus uralta líra történeti szituációnak a válságjegyeire. Ebben a vonatkozásban a történeti szerepe feltétlenül progresszív. Most nekem ott van bajom a dologgal, amit részben már érintettetek, hogy itt a helyzetből, az első próbálkozásból, az első jelenlegű kiadványból adódóan nem voltak végiggondolva a szerkesztők részéről akár a formai, akár a politikai kritériumok. Tehát nem nagyon volt az tisztázva, úgy érzem ma, hogy milyen irányzatait, milyen törekvéseit akarják reprezentálni, vagy bemutatni a formabontó, vagy kísérleti irodalomnak. Így viszont csak egy ilyenfajta vegyes és szempontokat erősen keverő masszaszerű képződmény jöhetett létre. Ma a 90-es évek közepi olvasat vagy értelmezés azt mindenképpen feltűnően láthatja és megállapíthatja, hogy ezek a szövegek elsősorban, hogy mondjam, tipográfiai, formai radikalizmusokkal tűnnek ki, de feltűnően hiányzik belőlük egyfajta nyelvfilozófiai átgondoltság, vagy nyelvfilozófiai radikalizmus. Tehát elsősorban a külsődleges jeleknek a jelentésképző erejében bíznak, nem pedig a nyelvet magát próbálják meg átalakítani, és a nyelvet magát másfajta lírai, vagy hát kompozicionális kontextusba ágyazni.
Az előbb már elhangzottak erre mentségek, de mégis hadd radikalizáljam ezt a kérdést. Tudnélik, én a Csipesz a lángot antológia kapcsán is átgondoltam, hogy miért az jut eszébe folyamatosan a magyar kultúrának, hogy nemzedéki új antológiákat csináljon. Miért nem tudja elfelejteni valamiféleképpen ez a kultúra, hogy egy irodalmiságnak a megjelenését ne feltétlenül nemzedéki értelemben gondolja el. Mert ha ebben a dologban radikalizálom, amit Keresztúri Tibor mondott, valójában én három antológiának a egymás mellett élését látom. Durván a három ciklust, három nagyon különböző poétikai elvnek az egymás mellettiségében érzékelem, amelyek nem is nagyon kötődnek egymáshoz. Ugyanakkor egy nemzedéki keret, ezt az egészet egyfajta ilyen valamiféle ellenbeszéd értelmében lírai eltávolodás bizonyos poétikáktól elfogadhatóvá teszi, és így is szocializálta az irodalommal ezt a nemzedéket.
Hát fenn tudja tudnélik. Nem szabad elfelejteni azért azt, hogy ez a József Attila körnek volt a füzetsorozata, mégpedig az akkor frissen kivívott új publikálási csatornája, aminek a lényege az volt, hogy miután folyóiratokat, irányzatos folyóiratokat nem lehetett szerezni, kivívni, ennél fogva egy olyan formát akartunk létrehozni, amely áthidalja mintegy a hiányát az irányzatos folyóiratoknak, és azért a meglévő szellem és mindenféle irányzatoknak, tehát azt bizonyítani, hogy nemzedéki karámba, mégpedig azon az alapon, hogy ezek itt úgymond mint fiatalok, mit tudom én 18 évtől 45-ig, vagy 50-ig, Erdély Miklóstól, nem tudom, most kik mondjak, visszafelé a fiatalok, kíg, hogy éppen a nemzedéki arculatnak a sokfélesége, irányzati, szellemi sokfélesége, ennek a kirajzolása az egész füzetsorozatnak a célja volt, és ez nem mondom, hogy igazán sikerült, talán nem is sikerülhetett, egyetlen ilyen kiadási formájára nem volt alkalmas, de ennek egy picit valóban ez az egy kötet, ez ellent mond. És azért mond ellent, mert nem szabad elfelejtetni, hogy itt a szerkesztőségen belül, a József Attila kör vezetésén belül millió elképzelés, koncepcionális különbség, meg nem tudom én mi volt, tehát ez a kötet egyáltalában nem vita nélkül, és nem úgy jelent meg, amennyire én visszaemlékszem, hogy boldogok voltunk, hogy pont ezt szerettük volna kiadni, és ebbe most végre a mi nemzedéki hát arcunk megjelenik, és ebben mint egy tükörbe belenézhetünk, nem, ebben mind volt már egy ilyen egy fájdalmas utóíz, egy valami lecsengettség, valami fáradtság, és főképpen mondom az, hogy itt a nemzedéki jelleg, amit a szerkesztők valóban hangsúlyoztak, egyfajta gyűjtőelv volt, nem szellemi principium, már nem úgy jelent meg, mint 68-ban, 69-ben, 70-ben, amikor valóban a fiatal nemzedéknek nem maradt már más szellemi, vagy ha tetszik, ideológiai fogódzó, mint a puszta vitális adottsága az, hogy ő fiatal, hogy ő valami egészen más pillanatba lép a világba, máshogy lát mindent, hát ez teljesen természetes, minden fiatal korosztály tényleg másképp érkezik, máshová, és van egy ilyen vitalitása, tehát ez a vitalitás már kimerülőbe volt a 70-es évek végére, hát azért, bocsánat, ugye mi néhai 20 évesek 60, vagy 10-20 évesek 68-ban, 79-85-ben már 30 évesek voltunk, tehát az érett férfikor felé bandukolt ez a korosztály, úgyhogy én szerintem ez a nemzedéki jelleg merőben formális, és én arról azt hiszem, úgy látom legalábbis, hogy a magyar irodalom éppenséggel kényszerűen egyébként, nem azért, mert ezt valaki elgondolja, vagy a színre lépő újabb, meg újabb csoportok, meg írók, azok nem hajlandók többé most már nemzedékbe gondolkodni. A nemzedéki elv elhalóban van, mert maga a történeti, történelmi elv van elhalóban, nincs olyan konfliktusa a napnak, a korszaknak, nem létezik ez a bizonyos korszellem, amiben mintegy beöltözhetne az apák-fiúk harca, és most egymásnak rontva akkor megvívhatnánk, és ezen az alapon határozhatnánk meg mi magunkat, mint új nemzedéket. És szerintem ez a Csipesszel a lángot kötetre is vonatkozik, és sok minden egyébre. Úgyhogy én éppen azt látom, hogy ha ez a kötet nem jön így össze, tehát ezen a nemzedéki alapon azt alapítjátok meg, hogy hát ez egy massza, akkor az paradox módon azt mutatja, hogy már nem működött ez a nemzedéki elv a 80-as években, már nem volt szellemi szervező elv, csak egy ilyen formális dolog, hát valahogy össze kellett szedni ezt az anyagot, és de, ki kellett adni.
Azt gondolom, hogy nem csak a nemzedéki elv nem működött, hiszen a szerkesztőnek már bevezetőjében egyfajta kudarcról van szó, tehát egyfajta bevallott kudarcról van szó, amikor arról írnak, hogy a formabontó költészetet szeretek volna bemutatni, és a bontott formák költészete lett belőle, vagy valahogy így van megfogalmazva. Annál is inkább így van ez, hiszen hát gondoljatok olyan szerzők, a kötetben szereplő olyan szerzőknek a munkáira, mint Váradi Szabolcs, vagy Sziveri János, vagy Markó Béla, akiket az itt szereplő versei, de az egész pályuk alapján, hát a legkevésbé sem tudnék experimentális költők csoportjához sorolni.
A bontott forma pedig olyasmi, ami a 20. században szinte, amit az előbb említette, a nyelvfilozófiai ihletettségű irányzatok, hát mi más csinálnak, mint bontják, ugye, úgymond a forma.
Másrészt, amit itt az előbb, pont te mondtál, Szkáros Endre, hogy ugyanakkor hiányzott az a fajta lappangó 60-as évek neoavangárdja, amely valamiféleképpen nem tudott kilépni a underground művészet gettójából, hogy azt a fajta a közönség számára megmutatkozhatott volna, és amely valóban a versről, a 60-as években megjelenő, a vers fogalmának az átalakítását megteremtette volna. Tehát, hogy valamiféleképpen a kötet mögé gondolható ez a fajta 60-as, 70-es évek neoavangárdja, de ez nem jelenik meg. És ebben az értelemben egy picit hiányos a kötet.
Teljesen egyetértek. Nem tudom, mennyire van a köztudatban az emlékezetem szerint jelenlét által kiadott szógettó. A szógettóban történik meg az, hogy hát mintegy a tradíciót létrehozva, most a szónak inkább a dokumentálva az, hogy ez a tradíció létezik, bemutatják végül is azt kb. A 60-as évek közepe végétől, a 70-es évek közepéig végéig, hogy ez mit jelent. Tehát most a teljesség igénye nélkül, de élesebb kontúrokkal, és végül is azt mutatva föl, ebből a tényleg nagyon sokféle, sokarcú, nem tudom minek nevezzük, avantgard, vagy másképpen költő költészeti világból, ami a 60-as éveknek a neoavantgardja volt, de azért nem szabad elfelejteni, hogy mikor ezt a kötetet csinálják, akkor ez a neoavantgard már réges-rég szétesett, felbomlott, szellemileg már egész más, egyébként nem úgy bomlott föl, hogy a szerzők, az alkotók, azok meghaltak, vagy most jöttek az újak, hanem ők maguk végig mentek egy nem, hát a, nem is a kísérletezésbe, hanem hát szóval végigventek valamilyen szellemi úton, és oda lyukadtak ki. Hát a posztmodern a sok tekintetben nem a fiatal nemzedéknek a találmánya, hanem az öregnek, ha tetszik, az idősebbnek.
Visszakanyarodnék egy pillanatra egy Keresztúri Tibor észrevételéhez, mi szerint külsődleges jeleket lát uralkodni ebben a kötetben, illetve ez a kötet által képviselt verstechnikákban. Na most én itt megint arra utalnék, hogy megint tulajdonképpen egy szerencsétlen köztes állapotban jött létre ez a könyv. Tudnék, én meg pont azt látom, egyetértve ezzel, hogy valóban sem a nyelv radikális és organikus átalakítása nem történik meg. Kettő, ezeknek a jeleknek a használata nem csak, hogy külsődleges, hanem én nagyon bátortalannak látom. Ehhez persze hozzátartozik megint csak, és legyünk történetileg méltányosak azok a körülmények, amelyek között ez a könyv létrejött, és az akkori tipográfiai és egyéb lehetőségek. Hát emlékezzünk rá, hát még 1990-ben is, vagy 89 körül, amikor a Galántai Györgyel közösen készített Szellőzőművek című kötetünket készítettük. A Gyurinak volt egy tipográfiai terve, amit redukálni kellett a pécsi nyomda betűkészletére, ami akkor nem olyan volt, mint most a nyomdák betűkészlet. kötete. Tehát olyan nehézkes volt akkor a nyomda és a tipográfia és a könyvkészítés. Ezen a könyvkészítésnek az esztétikája, gyakorlati esztétikája, papír, borító, képek kivitelezése, szövegek elrendezése, rendhagyó tipográfiák alkalmazása, amelyek esetleg segíthetik ezeket, ezeknek a jeleknek a funkcionalizálását, oda-vissza hatása ez, azok egyszerűen nem működtek. Úgyhogy én pont egyik oldalról egyetértve veled, a másik oldalról pont azt hiányolom, hogy sem vizuálisan sem merítik ki a lehetőségeket, nem adják vissza már abban a korban, akár csak kezdeményben létezett vizuális kínálatot, és hát ami persze ideális lett volna, és ezt különösen Ákos tudja meg én, hogy aki ezek a szövegeik belekerültek, hát adekvát lett volna egy ilyen kötethez, hát akkor ilyenről álmodni se lehetett, egy kislemez, vagy kazetta, vagy valamilyen melléklet, ahol az akkor én szerintem fónikusan talán kiérleltebb formában létező dolgok már léteztek, de viszont nem fértek be semmilyen kiadványi keretbe.
Tökéletesen így van, még annyit hadd tegyek hozzá, ami hát homályba vész, mert ugye itt eltelt körülbelül 15 év azóta. És ez olyan folytonosan telt el, tehát nem voltak Magyarországon sem történelmi, sem más jellegű kataklizmák, nincsenek olyan cezúrák a mi életünkben, amikre visszatekintve azt mondjuk, hogy ott véget ért az idő, és egy másféle időszámítás kezdődött. Beleértem ebbe egyébként a rendszerváltásnak nevezett pár évet is, az is olyan folyamatszerűen. De mégiscsak egy másik világról beszélünk minden tekintetben, technikai, technológiai, gondolkodás, észjárás, érzület tekintetében. Hát ezek a kötetek, amiket itt még talán antikváriumokban biztosan, de egyik másik könyvesboltban is lehet kapni ezek a tégla színű kötetek. A Magvető kiadó, ugye akkor a egyik legnagyobb kiadó volt a Magvető. A Magvető kiadóban olyan ellenállásba ütköztek, nem politikai ellenállásról beszélek, mert az megszűnt abban a pillanatban, hogy a Kardos György ugye a maga hitbizományát, a Magvető kiadót irányítva úgy döntött a kultúrpolitikával teljes egyetértésben, hogy na jó legyen, hát nem lehet már bírni ezekkel, és akkor megadták. Ugye mi mindig hát azt csináltuk, hogy egész vezetőség vonult a Kardoshoz tárgyal, nem egy ember, hanem tízesével. Nem lehetett kibírni már. És a Magvető kiadónak a szerkesztője, a lektorai, a képszerkesztése, utálták a jakfüzeteket. Utálták. Mert mi az, hogy az utcáról bejönnek mindenféle ilyen fiatal emberek, és akkor azt mondják, hogy ez így legyen, meg úgy legyen, meg ők hoznak itt ilyen ugye képszerkesztőt, a Pócs Péter volt a tipográfus, kitalálják azt, hogy nekik ez legyen, meg az, hogy külön, mi az, hogy kiadótól mi külön akarunk egy könyv, hogy bent vagyunk a kiadó, élvezzük a kiadónak ugye az előnyét, és közben meg mi diktálni akarjuk össze. Tehát az állami módon való gondolkodás egyáltalában nem csak a kultúrpolitikusokat jellemezte, hanem ezt az egész intézményes, hierarchikus világot. Tehát mindenki így gondolkodott, és most képzelhető, hogyha nem beszélünk csak a technikai, technológiai részéről, hanem erről a humán technológiai részéről, ugye? Tehát, hogy hogyan állt hozzá egy akkori lektor egy könyvhöz, egy kézirathoz. Hát más időben gondol. Most ezek a kötetek iszonyú gyorsasággal jelentek meg, ahhoz képest, hogy a Magvető kötetek. Ugye évek, hát én magam is, hát mi arra voltunk szocializálva, vagy egy könyv, azon 3-4-5 év. Na most persze aztán voltak, akik kiugrottak, bármilyen okból, mint egy kultúrpolitika ugrasztotta ki őket, egy piaci lehetőség ugrasztotta ki őket, de hát a normális irodalmi egzisztencia 4-5 években gondolkodott. Amikor mondjuk most a könyvhéten, április elején még írtam a könyvemet, ami május közepén már megjelent. És ez a normális, ez a természetes, és akkor is az lett volna, mert hát azért a világban már ez volt a természetes.
Annyit hagyják ezt hozzá, amit mondatok, teljesen egyetértve avval, hogy olyan fajta tipográfia és technikai feltételek mellett nem is lehetett volna ez egy eleve egy szebb kiállítású, vagy radikálisabb, vagy szebb kötet. De a bajom nekem ott van, hogy a médium árt, amely kivitelében ehhez képest abszolút pazar, ugye 87-ben zárták le Petőci és Fráter Zoltán az anyagot, és jól emlékszem 90-ben jelent meg, tehát ott már a technikai feltételek adottak voltak, egyáltalán nem mutatja számomra erőteljesebb, jobb kondícióban ezt a fajta kísérleti irodalmat, mint amit a verziók mutatta. Tehát számomra ott is zavaró az a fajta, megint csak azt kell mondjam, valamiféleképpen politikai átgondolatlanság, hogy mindenhol visszaszivárognak a legradikálisabbnak tetsző szövegekben is a metaforikus, a jelentést tulajdonító, a képes beszédnek, tehát olyan fajta hagyományos nyelvi jelentés elemek,
amiket ennek a fajta költészetnek, vagy ennek a legradikálisabb irányának a poétikája teoretikusan kizárna. Tehát számomra épp nem az bizonyítja a két kötet között eltelt idő, vagy a két kötet összevetése, hogy az experimentális költészet az egyfajta ilyen eszközfejlesztéssel mindig megújítható és továbbvihető, hanem abban a médiumárban számomra épp a létező legkevesebb eszközzel dolgozó tandori rajzok, vagy Tóth Endre performance fotók, vagy egyéb munkák, tehát éppen nem a technikailag jobb kivetélező és összetettebb munkák az igazán érdekesek, vagy az újak.
Hát fordítsam a beszélgetést, hogy abban az irányban nagyjából ennek a logikáját, amit Ákos érintett már, hogy valamiféle időben egy vákumba érkezett meg ez a könyv. Mégpedig abban az értelemben, ha történetiségében gondolom el ezt a fajta új avangárd dolgot, ami a magyar nyelvű kultúrában volt. Hogy a 70-es évek közepére felbomlik az a fajta underground, magyarországi underground, mert végére jut valaminek, ami bizonyos esetben folytathatatlanná válik. Valamiféleképpen itt kezdődik a lassú kimerülése úgy a párizsi magyar műhelynek és más tekintetben az új szimpóziónak, hogy valójában meg sem jelent a magyar itthoni irodalmi nyilvánosságban. Vagyis mintha az túl lenne, ez a könyv meg valahol oda érkezik meg, hogy ott kezdi a történetet, amit a magyar nyelvi kultúrában már a 60-as, 70-es évek neovangárdja megteremtett. Nem tudom, hogy ezt ti hogy látjátok ezt a kérdéskört.
Igen, ebben van igazság szerintem. Egy kicsit úgy tűnik, minthogyha lenne valamiféle párhuzam a mind a magyar, mind a nemzetközi művészeti életben, főképpen most itt az irodalomban, a század 20-as, 30-as évei és a 60-as, 70-es évei között. Mégpedig a magyarban egészen biztosan ugye a 20-as éveknek hát a 10-esből jövő ilyen avantgardista Sturm und Drang, amikor mindenki avantgardista I-től D-ig és József Attiláig és Radnótiig. Ugye ezután jön egy konzervatív időszak, egy évtized, amiről nem lehet tudni akkor, hogy az egy évtized lesz, mint hogy a 70-es éveknél sem volt világos, hogy az meddig fog tartani, kicsit tovább is tartott, mint 1980. És ez a 70-es évek, ez egy konzervatív évtized. Tehát egész egyszerűen ugyanúgy megfeneklik ez az neoavangardista Sturm und Drang, amiben azért talán mi történetesen Endrével egy többé-kevésbé benne voltunk, benne éltünk, úgy értem a levegőjében, most nem feltétlenül, mint alkotók, és éreztük. Szóval az egy hatalmas fölhajtó erő volt, és tényleg, aki a akkori új szimpóziont olvasta, hát az nem egyszerűen egy lapot olvasott. Szóval az úgy bekerült valamilyen vérkeringésbe, és a világot, és ő is akart valamit csinálni rögtön. Na most ez valóban a 70-es években ez így leül, és elkezdődik ennek a neoavangardnak, vagy a klasszicizálása, vagy pedig eleve a visszaszorítás a klasszicizáló formák javára. Ezek a klasszicizáló formák nem merülnek ki a Nagy László féle klasszicizmusba, tehát van nekünk a 70-es években egy idézőbe teszem, de azért, mert én használtam ugyanezt a hasonlatot Petri Györgye éppen a 70-es évek végén, hogy ő akkor József Attilája, de hát persze ez nem egy az egybe értendő, és ő maga is annak idején ugye úgy indult, mint József Attila, de aztán úgy lett József Attila, hogy nem lett az, de a Petri költészetében ugyanazt a klasszicizáló jelleget érzem én megjelenni nagy forma művészet szintjén, ami a József Attila költészetében a 30-as évek. Most ez csak én a modell kedvére emelem éppen őket ki, és valóban amikor ez a klasszicizáló modell lehetetlenül el, most belsőleg nem kult, hogy kultúrpolitikailag éppen hol voltak, kiadták, nem adták őket ki, ez mellékes, hanem a 80-as évek elejére, közepére, és akkor nem csak ez a klasszicizáló vonal lehetetlenül el, hanem akkora már régen el lehetetlenült ez a neoavangard, tehát ami mondjuk a külsőséges megújítása a költői nyelvnek, és ugye átmegy a dolog ebbe a hát mindenféle a nyelv, a művészi alkotás, az alkotás folyamatra reflektáló, ez szüntelenül feldolgozó, ironizáló, bármit lehet ezzel csinálni irányzatokba, és nagyon érdekes módon itt elkezdődik egyfajta összekeveredés. Tehát itt már nagyon nehéz lenne nekünk azt mondani, a Parti Nagy Lajos kartásunk és kortársunk, kiváló kortársunk költészetére, hogy ez a klasszicizáló valami, és akkor ezzel szemben történetesen mondjuk itt ül az Endre, az Károsi Endre, meg valami más. Nem így, nem állnak ezek egymással szembe kizárólagos viszonyba. Most ebből nem következik az, hogy nagy kibékülés következett itt be a magyar irodalomba, de megszűntek bizonyos régi típusú ellentétek, meg kizárások maguktól, nem azért, mert mi nem úgy döntöttünk, hogy mostantól békésen fogunk együtt élni. Ennek a bizonyíték egyébként az is, hogy az a konzervatív, nem, ne nevezzük konzervatívnak, nem is tudom, hivatalos
konvencionalista
helyes kritika, ami még akkor létezett, az szinte elenyészett, szinte nem létezik, vagy kiszorult mondjuk ilyen politikai beüvöltözések szintjére a művészetbe, irodalomban nagyon ritkán esik meg, mint az új hölgyfutár esetében történt.
Én is éppen azt akartam indítványozni, hogy esetleg helyezzük egy kicsit kultúrtörténeti megvilágításba ezeket a fejleményeket. Valóban én úgy érzem, hogy két hullám között, vagy talán a következő, soron következő hullám elején jött ki ez a kötet. Ha megnézzük akár nem is csak a magyar kultúrtörténetet, hanem mondjuk az európai kultúrtörténetnek a 60-as, 70-es évekbeli történéseit, illetve 70-es évek végi, 80-as elejék végi törekvéseit, hogy egy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni. Gyakorlatilag ugye a 60-as évek közepe, egészen a 70-es évekig egy rendkívül, mondjuk ha zenére gondolunk, ott a legjobban megfogható, ugye a beat zene történetében, a Beatles és más dolgoknak a történetében. Egy nagyon érdekes periódus jött létre, egy olyan általános, radikális, esztétikai és szociális lázadás művészi produktumai jöttek létre, amelyek miközben progresszívak voltak, populárisak is tudtak lenni. Na most ezt a széles hullámot tulajdonképpen valamelyes néhány év késéssel követi, mondjuk a Kelet-Európában, mondjuk beszélünk magunkról, ugye Magyarországon az akkori underground stb. Irodalomnak egy nagyon heroikus indulattal, érzelemmel, és tehát a lázadás elemeit, érzületi és indulati elemét is tartalmazó hulláma, amely 70-es évek közepére, sőt 73-74 körül egyszerűen gyakorlatilag politikai okokból felszámolják, de nagyon érdekes, hogy ami Nyugat-Európában történik, ugye a 70-es évek elején történik meg ez a kettévállás a zenébe például, hogy a progresszió és a popularitás ketté válik. Tehát, hogyha mondj, egy példával éljek, ha megnézzük a John Lennonnak, illetve a Paul McCartneynak a zenei útját, ha látjuk ezt a kettévállást, tehát a popularitásnak és a progresszivitásnak kettévállását. Ott is a 70-es évek gyakorlatilag, a 70-es évek második fele, különösen ott már ezt nem lehet összemosni, ott is én értem egy válságperiódus, ami előhívja nagyon érdekesen a 70-es évek végére egy újabb lázadási hullámot, ugye a punkot, és aztán a New Wave-et, tehát az új hullámot. És érdekes módon ezt is majdnem párhuzamosan egy pici fáziskéséssel követi a magyar, hát 80-as éveknek az új radikális hulláma. Hozzáteszem, hogy az, hogy pár évvel követi, ez nem jelent elmaradás, semmit nem jelent, mert általában mindig nagyon hasonlíthatatlan, érdekes, sajátos új minőségek jönnek létre. És gyakorlatilag ezért van az, hogy a 80-as évek tulajdonképpen az a periódus, amikor először elkezd kitisztulni, és már nem ellenzéki helyzetben jön létre egy kultúra, nem alternatív helyzetben, párhuzamos helyzetben, intézményen kívül ilyen, de a gondolkodás módját nem a tagadás vagy a politikai gondolkodás határozza meg. És ilyen szempontból ugye a 80-as években, hogy előkerülnek ennek a képnek, a magyar experimentalizmus képének egyre több eleme kerül elő hangban, zenében, képben, látványban, képzőművészetben, költészetben, irodalomban, úgy kirajzolódik gyakorlatilag egy olyan széles profil, ami a 90-es évekre, illetve a 80-as évek végén egyre több fórumon tud megjelenni. Mennyiségileg kis számban, meg sporadikusan, meg mindenhogyan, de ezért is mondjuk, most nincs előttem a Medium Art kötet, tehát meg kéne nézni, de ott azért volt már kevésbé kritikus a helyzet, mert azért már jelentek meg mellette más könyvek, alternatív kiadványok, kazetták, ezek azok.
Nagyon fontos, amit mondasz, mert én is ebben kapcsolatban szerettem volna a magyar műhely szerepéhez és egyáltalán ahhoz visszatérni, hogy itt valóban a 70-es évek végén, a 80-as évek elején nagyon érdekes módon külföldről, tehát a Vajdaságból és Párizsból érték ösztönző hatások ezt a fajta formabontó irodalmat. Na most ez a szerep viszont épp ezáltal, amit mondasz, hogy a 80-as években ez a fajta lírai gondolkodásmód elfogadottabbá és hát megszokottabbá vált, ez a szerep azt gondolom, hogy radikálisan megváltozott, amit nem követett például a párizsi magyar műhely teoretikusai részéről egyfajta stratégiai
átgondolása a törekvéseknek. Köncöl Csaba már 80-as évek közepén azt írta, hogy a magyar műhely ma már nem képes a maga állhatatosan tartott programjával olyan termékenyítően ingerlő ellenpontot képviselni az egységes magyar kultúra egyéb útjaival szemben, mint másfél évtizede. Alig, hanem ideje volna újra fogalmazni a önállóságának mibenlétét, és azt a funkciót, amit bekíván tölteni. Most én azt gondolom, hogy ebben a megváltozott kontextusban, amiben az experimentális irodalom került a 80-as évekbe, épp ez az újrafogalmazás maradt valamiképpen el, hogy tehát a törekvések pusztán technikai értelemben lettek egyre radikálisabbak, nem pedig koncepcionálisan. És ezáltal épp a helyzetből következően, hogy ez már nem szembenállást jelentett, nem valaminek az ellenpontját képviselte, hanem alternatívát, ahogy mondtad, egyfajta irányzatot, egyfajta elfogadott, ha csak tűrt, akkor is már létező vagy jelenlevő irányzatot jelentett, nem tudott olyan fajta erővel, olyan fajta dinamizmussal megjelenni, mint teszem azt a meg nem tűrt neoavangárdja a 70-es években.
Hadd tegyem ezt a kérdést fel egy kicsit általánosabban, ami körül már a beszélgetésünk kezdettől forog, hogy mi lett a költészeti neoavangárd sorsa a 70-es évektől a 80-as, 90-es évekig? Kizárult-e ez a törekvés? Egyfajta átszívódás a posztmodernnek nevezett, nem tudjuk mibe? Harmadik dolog, ami igazából ebben az kérdésben érdekes, mennyiben alakított át a versalkotott fogalmainkat, és főként a vers ízlést, amely a befogatóknál érzékelhető-e valamiféle elmozdulás, itt értelemszerűen nem egy popularitás, nem popularitás dologban, hanem az értelmezésekben. Mennyire jellemzi a 70-es, 80-as, 90-es évek értelmezéseit, hogy tudott volna kezdeni valamit, vagy nem?
Hadd folytassam, amit a kérdésedre megpróbálva némileg válaszolni, vagy legalábbis elgondolkodni rajta, hadd reagáljak itt arra, amit a Tibor az előbb mondott. Ezzel némileg én vitatkoznék, én azt hiszem, hogy a 80-as évek mozgásai sokkal jobban kiteljesítenek egy avantgárd eszményt, csak hogy ezek már nem foghatók meg az irodalom fogalmaival. Tehát ami a 80-as évek kultúrtörténetének egy nagyon specifikus, szerintem periodikus jellemzője, tehát par excellence jellemzik a 80-as éveket, az az, hogy egyrészt kialakul az intézményen kívüli kultúrának a, hogy is mondjam ezt, önintézményesítése, tehát megtörténik évek alatt.
Mire gondolsz konkrétan?
Egész konkrétan megmondom, koncertek, irodalmi költői alkotásokkal, vagy előadásokkal vegyített képzőművészeti zenei, vegyes művészeti koncertek, alkalmi katalógus kiadványok, hangkiadványok, rendszeres élő folyóirati formák megjelenések, gondolok itt az új, többek között az Új Hölgyfutár rövőre, ami éveken keresztül létezett, még nem volt lap. Végül is az Új Hölgyfutár megjelenésére, illetve tulajdonképpen más kiadványok megjelenésére. Elsősorban most hirtelen ezek jutnak eszembe ezekre, illetve arra, hogy ez a fajta kultúra szervesül az európai kontextusba. Tehát a kommunikáció egyrészt magyar, ennek a kultúrának a magyar képviselői elkezdenek járkálni külföldre, ismerté válnak. Nyugodtan mondhatom, hogy a külföldi kultúra, külföldi alternatív vagy experimentális művészet képviselői bekerülnek a magyar szakmai tudatba, hát ez mennyiségileg kevés. Hát ez azért merem bátran mondani, mert én is szerveztem például nemzetközi fesztivált, és így tovább. Tehát kialakul egyfajta kommunikáció. Ezt, ami már független attól, hogy most a minisztérium ad-e útlevelet, vagy nem ad, ki enged, nem enged ki, mert már ezek magán szakmai alapon történnek. Tehát ez az körülbelül erre gondoltam az önintézményesedési folyamatban. A másik pedig az, hogy kialakul az intermediális nyelvezet, ami nem kötelező, tehát bármelyik eleme kizárólagosan is használható, költők, festők, stb. Továbbra is dolgoznak. De minden esetre a kultúrtörténeti mozgás egésze szerintem nem fogható meg már egy nyelven keresztül. Tehát ami a költészetből indul ki, az túllép a költészeten, tehát a hagyományos költészeti, irodalmi fogalmakkal nem fogható meg. Ezért tulajdonképpen igaz, amit mondasz, ilyen értelemben a magyar műhelyről, hogy ebben az értelemben a történeti szerepét betöltötte, hiszen gondoljuk meg, hogy pont a szimpó és a műhely pontosan azt a vékony folytonosságot képviselte hosszú időn át, ami itthon nem volt lehetséges. Nem is tehette ezt, mert itt magától intézményesedett ez a kultúra, és nem, hát a történések lényege már nem volt irodalmi alapokon megfogható, irodalmi kategóriákkal megfogható.
De azért az talán nem teljesen véletlen, és nem csak mondjuk Trianonnal magyarázható, hogy éppen az avantgard az, ami az országból a hivatalos és nem hivatalos. Pontosabban a hivatalosan szentesített és a hivatalosan szentesítetlen, vagy éppen kiátkozott irodalomból kiszorul, az éppen ez az avantgard lesz, hanem ez összefügg szerintem azzal, hogy Magyarországon ellentétben akár a cseh irodalommal, akár a lengyellel, pláne az orosszal, az avantgárd kezdettől fogva, tehát a 10-20-as évektől, tehát a kassáki avantgárdtól kezdve, ugye már Kassák is kiszorul az emigráció révén Bécsbe, és az lesz az igazi nemzetközi esedése a magyar avantgárdnak, nem tudott a mai napig nincsen úgy benne a magyar irodalomban, mint egy magától értetődő, sokak által választott, választható tradíció. Vagy tudjuk eleve, ugye a avantgard meg tradíció hogy jön össze, remekül összejön egyébként. Milyen ne lehetne éppen az avantgard tradíció? Általában még ebben a kis előszóban is azt utalnak erre, hogy egyes formák emlékeztetnek ezekre a korai avantgard formákra. Senkinek nem jut eszébe, nem jut és nem jut eszébe a szemére vetni lirikusoknak, hogy még mindig ősi nyolcasokba írnak, vagy mi az, hogy nagyon emlékeztetnek ezek a hexameterek, a homéroszi hexameterek. Ez abszolút mértékben külsődleges dolog. Tehát a kérdés csak az, és ti is így vetettétek föl, hogy ezek üres játékok, kísérletek, vagy pedig volt valami szellemi jelentőségük, átütő erejük, fontosságuk, mondani valók és így tovább, és ez kétségtelen, hogy a 60-as években azért ilyen volt. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel is összefügg az, hogy nálunk jól lehet a médiumok szintjén bekövetkezett nálunk is az egyetlen, osztatlan, szent magyar irodalomnak, tehát a nyelvhez, a nyomtatáshoz kötődő magyar irodalomnak nem azt mondom, hogy a vége, hanem egyfajta helyére szorulása, tehát az egy
hegemónia vesztés.
A hegemónia vesztés a bekövetkezett, ezt egyáltalában nem látszik felfogni és tudatosítani az a maradvány literátor értelmiség, kritikusok, bizonyos értelemben az olvasó is, amely ehhez az irodalomhoz kötődött. Jól lehet ennek
az... Hogy érted ezt az utóbbi állításodat?
Hogy nem látszik fölfogni? Hát úgy értem, hogy mindaz, ami jól lehet az irodalomból nő ki, olykor par excellence könyvírók és folyóirat szerzőknek a műve kazettától egy nyilvános fellépésig, az valahogy olyan járulékos, mellékes dolog, nem lényeges. Tehát, ha egy kötet megjelenik, az fontos, ha mondjuk egy kazetta megjelenik, például itt van a rádiós Interregnum idén kiadott abszolút klasszikus, engem kivéve, tényleg Kertész Imre, Eszterházi Péter, kiket mondja még, Mésző Miklós, ezek a kazetták. És ezek megjelentek, hát senki oda se figyelt tulajdonképpen, tehát vagy túlzok, hogy nem figyelt oda, de igazában, és nem hiszem, hogy azért, mert ezek kevésbé jelentős teljesítmények, vagy nem tudom, a Kertész Imrének a jegyzőkönyve az kazettán az kisebb teljesítmény, vagy érdektelenebb, mint mondjuk könyvbe, vagy pláne ugye folyóirat publikációként, amire retteltesen sokan reflektáltak, előadták a színházba, és így tovább. Tehát valahogy az irodalmi közvélemény az olvasót, a szerzőt, talán a szerzőt a legkevésbé beleértve, de az olvasót, a szerkesztőt, a kritikust, a véleményformálót, az megmaradt az irodalom hagyományos felfogása belül, és közben az irodalom az minden irányba szétbomlasztotta ezeket a régi határokat, és én nekem az a vízióm, hogy ebben a nagy, hogy mondjam, nem partalanná válásba, de mondjuk a központi szeret, meg a nyomtatott szóhoz való kötöttsége a nyelvi kifejezésformának, hogy ez megváltozik, lebomlanak ezek a határok, ez teszi majd lehetővé azt, sőt, úgy érzem, nem tudom igazán bizonyítani, mintha ez már folyamatban lenne, hogy a magyar avantgárd tradíciót, beleértve a 60-as éveket, és a 10-es és a 20-as éveket is, ezt valahogy végre visszafogadja a szónak most nem ebben a kegyeleti értelmében, hanem mint egy szerves, szellemi magyar tradíciót visszafogadja magába a magyar irodalom. De ennek az az ára, ugye, hogy elveszítse ezt az irodalmi, exkluzív irodalmi jellegét.
A Feltételes Megállók című sorozatunk 8. részét hallották az 1982-es Verziók című antológiáról. A beszélgetés résztvevői Keresztúri Tibor, Szilágyi Ákos és Szkárosi Endre voltak. A műsort Mészáros Sándor vezette. Közreműködött Szervét Tibor és Zalán János. A felvételt készítette Göbjös Tamás és Kosárszki Péter. Szerkesztő Bán Magda, rendezte Simonyi János.
A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1997. június 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A bal szárnyon, avagy a figincsek röptükben halnak.
Horváth Péter hangjátéka.
Első jelenet raktárban, a közelben hatalmas gőzkalapácsok dübörögnek, ezért mindenki ordít.
Na, drága elvtársam, hogy a fenébe tudjam kiadni magának azokat a védőszemüvegeket, ha egyszer valaki rárakott nekem 15 tonna gömbvasát.
Micsoda?
Gömbvasát.
De védőszemüveget kérek.
A gömbvasát, rajtuk van a gömbvasát.
Mi van a gömbvasát?
Rajta van a szemüveget.
De én a munkavédelmi is vagyok, értsünk már szót, kolléga.
Pista, mi van?
Pista, nem maga Pista, maga Pista. Siessen a vezér várja. Állítólag élőzem leszünk.
Védőszemüveg nélkül lehetetlen.
Második jelenet. Műhelycsarnokban. Valaki egy árva eszterga padot nyekerget.
Hé, szakikám, állítsd már le magad, megsüketülök. Ilyen ricsajban nem lehet rendesen zabálni.
Csak be akarom állítani a kés.
A káposztás is megmondta, hogy 3 napig ne számítsunk el óra. Úgy se jön anyag.
Nekünk nem lesz meg a norma.
És aztán te gondold, fejétől bűzlik a hang.
Kiskárom
művezető,
azonnal
jelentkezzen
az igazgatóságra.
Látod, milyen igaza van az Eszterházi elvtársnak? A falnak is hüve van.
Hajlítsák a nyakukat előre kétszer.
Harmadik jelenet. Irodában. Szuronyos elvtárs diktál. Kétségtelenül megfigyelhetünk pozitív jelenségeket is.
Mindazonáltal úgy vélem, hogy minden szinten...
Minden szinten rohad.
Jézus Mária, minden szinten rohad. Nem, hát én ezt nem írom le. Én ezt kihúzom. Nagyon szépen kérem, Szoronyos elvtárs, ne tessék engem ilyen helyzetbe hozni. Én ezt nem írhatom le. Ráadásul éppen most, amikor élüzem leszünk... És magára is gondolhatna a Szuronyos elvtárs. Halló? Igen, azonnal küldöm. Na tessék, a vezér hivatja.
Már is? Megy.
Elmegy! Szuronyos elvtárs! Olyan jelentés! Lehagyom magamra, Szuronyos elvtárs!
Negyedik jelenet a vezérnél. Cigaretta. Kávé. Na kérem,
tehát, mint mondottam, a miniszterelvtárs holnap reggel érkezik, és nagyon nem szeretném, ha egy kuplerájt találna itt, ha egyes csarnokokban szokás szerint állna a munka.
Nincs nyersanyag, igazgató elvtárs.
Hát engem maguk ilyesmivel nem foglak a falhoz állítani. Tessék olyasmit gyártani, amihez van nyersanyag.
Bocsánat, főnök, de akkor az egész tervösszeállítást fordítva kellene csinálni.
Holnap itt mindennek úgy kell mennie, mint a karikacsapás. És ha valakit meglátok védőszemüveg nélkül...
Ez problémás, igazgató elvtárs, nagyon problémás,
mert... Nekem ne a kifogásokat sorolják, kifogásokat én is tudok. Megoldási javaslatokat kérek.
Talán, ha a lencsegyártól kérnénk kölcsönbe 1000 szűrős napszemüveget...
Na látja, elvtársam, rugalmasság. Ez az új normatíva, az emberi tényező.
És ha a látogatók is sötét szemüveget viselhetnek, olyan kis szemellenzővel és beépített füldugóval.
Igen, szórakozik velem.
Isten őrizzen, igazgató elvtárs, csak hogy a hengerdében 20 decibellel magasabb a zajszint a megengedetnél.
Nem tudnak félgőzzel menni azok a kalapácsok egyetlen napig?
Hiszen örökké úgy mennek, igazgató elvtárs.
Akkor álljanak át negyed fordulatra.
Az lehetetlen.
Egy élüzem nem ismer lehetetlent, ezt nem árt, ha már most megjegyzik az elvtársak. Hiszen holnaptól hát élüzem leszünk. Na hát, van még valami?
A vonat, igazgató elvtárs.
Miféle vonat?
A bolgár megrendelése gyártott XC-1001-es.
A szocialista ipar nagykövete? Ó, hiszen az már rég elhagyta az országot. A kitüntetést is ennek a szállításunknak köszönhetjük. Azt a vonatot luxus minőségben adtuk át a bolgárférnek határidő előtt.
Papíron, igazgató elvtárs.
Hogy érti ez, Szuronyos?
Én nem értettem egyet, Moravetszel. Érike sugalta a tervosztálytól.
Én csak felvetettem, ugye? Mert a főkönyvelő elvtárs...
Hát én ezt határozottan kikérem magamnak. Én ilyen körülmények között, ilyen ellenséges hangulatban nem vagyok hajlandó.
Hol van az a vonat?
Az udvaron, igazgató elvtárs.
Hol?
Itt a gyárudvar közepén.
Nézd kérlek, Ugye a helyzet, hogy a kilincsek és az árak relációjában bizonyos késedelmességi okok miatt...
Ilyesmi miatt mégse boríthattuk fel a negyedéves tervet.
Lejelentettük papíron, de...
Maguk engem ki akarnak csinálni?
Elég.
Nem akarok mese délutánt hallgatni. 15 órájuk van, hogy azt a vonatot eltüntessék a gyár területéről.
Ez problémás, igazgató elvtárs.
Hogy problémás?
Már csak a munkavédelmi szempontok miatt is.
Az akciót maga irányítja, Szúrnyos.
De hát én...
Végeztem.
Ötödik jelenet. Kertben. Énekes madarak hangja szól. Fi-i-i. Pitty. Pitty. Filip.
A japán szemérmetes figyelj.
Erdei szemőce hangja esüme, erdei szemőce.
Ezt én jobban ismerem, pál. Figyelj.
Ez meg egy csak momentán.
945-ben, amikor hazajöttem a fogságból.
49-et akart mondani.
Nem 49-et akartam. 945-ben, amikor hazajöttem.
Rosszul emlékszik, Süme. Magát csak 49-ben eresztették haza.
Úgy emlékszem, ahogy akarok.
Ja, kérem, ha ez magának ilyen egyszerű. Na, itt is egy csak.
Ez volt az első madárfügy, ami itthon köszöntött. Sose felejtem el. Felvidéki Imrével ismeri az erdész. Jöttünk a rozsonát. Ő mondta, Süme, a figincsek is érzik a tavaszt.
Erdei szemőce volt az akárhányban is.
Amióta nyugdíjba ment, maga folyton kötekedik velem. Ugrott a csikója.
Maga csak azt hiszi. De a sakk az nem osztályharc, amire úgy emlékszünk, ahogy akarunk, barátom. Ehhez mit szól?
Reakciós lépés.
De hatásos.
Most örül, mi?
A vendége jött, ahogy látom.
No csak. Szuronyos elvtár.
Előegészség, Süme bácsi.
Ez itt a barátom, sakk és vitapartner, a bíró Pali.
Szuronyos Antal.
Isten hozta.
Inkább a szükség.
No csak.
Szükségünk volna magára, Süme bácsi. Baj van.
Csak nem az üzembe.
Holnap jön a miniszter elvtárs.
A citera zenekarba kell lenni?
Nem egészen. Maga éjjelírként menj nyugdíjba tőlünk, ugye?
Hát félkarral mégse esztergálhattam tovább.
Hát megint őrizni kéne valamit, Süme bácsi, mint régen.
A miniszter elvtársat?
Nagyobb dolog.
Azt a kis kését. Csak nem.
Egy vonatot.
Nem kis feladat.
Nekem mondja.
Aztán hol az a vonat?
Bulgáriában.
A Szűz Máriája. Ott még úgysem jártam. Mikor kell menni?
Ma este.
Hé, tehát útlevelem sincs.
Nem is kell, Süme bácsi. Ide hozzuk magának azt a vonatot a ligeti vakvágányra.
Bulgáriából?
Nem egészen.
Itt valaminek szaga van.
Titkos megbízatás, ha vállalja, Süme bácsi.
Bízlenek a szemőcék, vagy mi az Isten?
Mit morog, pál?
Én?
Titkos megbízatás, hallja? Még mindig állítja, hogy nem becsülik a veteránokat? Ha a párt hangja szólít, szuronyos elvtárs, én megyek.
A vakvágányra, mi?
Nem egészen a párt hangja szólítja, Süme bácsi, hanem a kollektívái.
Hát az nem ugyanaz?
Majd visszanézek később, hogy... Befejezzük a partit. Na, minden jót az uraknak.
Viszlát.
Készüljön, mert úgyis bemattolom.
Süme bátyám, ismer engem. Tudja, hogy mindig a közösség érdekét tartottam szem előtt. Hogy...
Nagyon igaz. Mert amikor a félkaromot levágta a gép, a szuronyos eltárs volt az, aki megmagyarázta nekem, hogy a kollektíva érdekében ne tekintsem a dolgot üzemi balesetnek.
Ez nem egészen így volt.
De még mennyire, hogy így volt. Én még arra is emlékszem, hogy amikor nyaralni akartam menni, mert ez a barátom akkor, akit itt látod, tele beszélt a fejemet, hogy nekem is jogom van 40 év után egyszer a beutalóra. Hát a szuronyos elvtárs elmagyarázta, hogy a fiatalokat kell a gyárhoz kötni, és nekik is kevés az üdülő.
Ezek régi dolgok ezeket.
Vagyis amikor a palánc főmérnök elvtárs ki akart vinni a kapun egy teherautónyi betonvasat, ugye, akkor is eltetszett magyarázni, hogyha én akkor jegyzőkönyvet vennék fel, az kihat a munkamorára, mert a taktika meg a stratégia nem volt könnyű, de valahogy azért belement a felfogásomba.
Nézze, Süme bácsi, ha fárad, ha nem vállalja...
Hát azt meg kimondta, hiszen még azt sem tudom pontosan, miről is van szó. Van a miniszterelvtárs, van az a vonat, meg vagyok én, ugye? De hogy jön ez össze?
Nehezen. Tudja, úgy alakult, hogy az a bizonyos vonat csak papíron ment ki Bulgáriába, és szóval lejelentettük felfelé. És holnap jön a miniszterelvtárs, hogy átadja érte a vándorzászlót, a kitüntetéseket, a prémiumot. A vonat meg ott áll a gyárudvaron.
Hóha, ebből nagy cirkusz lesz.
Ha csak maga nem segít rajtunk, Süme elvtárs.
De hiszen én nem tudok vonatot vezetni.
Magának nem is kell vezetnie, csak őriznie kellene. Kitoljuk a szerelvényt a ligeti vakvágányra az éjszaka, és holnap, ha a miniszter elvtárs már elment, visszatolatunk vele. Arra gondoltunk, hogy maga vigyázhatna rá az éjszaka.
Egy lopott vonatra?
Én? Nem kell így kiélezni a dolgokat. Gondolja meg, Süme bácsi, nagy szolgálatot tenne a közösségnek. Példát adhat az ifjúságnak. Csak egy éjszakáról és egy délelőtről volna szó, hát mi az magának? Na? Megbeszéltük?
Éjszaka, a gyárra, a tücskökön kívül a portás is vigyáz.
Jó estét, Süme bátyám!
Magának is boldog. Fel vagyok írva?
Szabályosan.
Beenged akkor?
Még 40 másodperc, Süme bátyám, azaz már csak 32. Látja, írjál a nagykönyvbe. Süme Lajos, 22.00.
Uh-huh.
Rágyújt addig?
Nincs velem a pipám. Na hát, aztán lopnak-e még?
Megpróbálja némelyik, de a szemem akár a röntgen, bár az öreg Kreisz, tudja, aki cukrász volt.
Igen, igen.
Biz az még engem is áthuzatolt, amikor csinálták itt az új irodaházat.
Hogyan?
Az öreg minden műszak után kitolt egy talicskát.
Aha.
Nem volt abban semmi, mégis lopott.
Mit a gyalázatos?
Nem fogja elhinni.
No.
Talicskát.
Húha.
De ki is vágták innét, mint a 21-et?
Helyes.
Koronatanú voltam, így kívánta a kollektíva érdeke, hogy példás tatuáljunk.
Na, persze.
Na, de jön már magáért a szuronyos elvtárs.
Jöjjön, Süme bácsi, nézze meg a vonatot. Na, mit szól hozzá? Gyönyörű, ugye?
Az embernek megmelegszik a szívetája. Hogy ez a szocialista magyar ipar terméke.
Rozsdamentes acél az egész.
Ismerkedjenek meg, ez Maros Jenő, a vállalati mozdonyvezető.
Már sokat hallottam magáról, Süme bácsi.
Csak ugyan. Prima ez a hegesztés.
Volt is bajunk miatta. Az egész országban 10 ember tud így hegeszteni. 9 mondott fel munka közben.
Annak a maradék egynek úgy hordtunk a keze alá mindent, amit csak kívánt. Tisztesség, nehesség, még nőket is hoztunk az expedícióba.
Elég a meséből, Maroskám. Irány a vakvágány.
Na, mit szól, milyen a hangja? Tiszta új konstrukció.
Hát, és milyen egyszerű vezetni.
Minden az automatán. Csak megnyomja az ember ezt a gombot, aztán ezt a pirosat, leállítja a gázkarokat, akár az állat. Csak hát a kilincsek meg az árak még nem készültek el sajnos.
Álljon meg, Maros! A kapus nem húzta fel a sorompont, szólok neki. Revics!
Már nincs itt a Revics! Én vagyok helyette a boldog szuronyos elvtárs.
Hiszen maga az előbb annál a kapunál volt, amelyiken a Süme bácsi jött.
Az újrendés csinálja ezt a pifikás beosztást, hogy magunk se tudjuk a következő órában, mely kapuhoz kerülünk. Tetszik tudni, ez biztonsági bent szabály.
Jól van, csak nyissa ki a sorompot, nem érünk rá.
Nyitom én, csak a cetlit tessék ideadni.
Miféle cetlit?
A pecsételt, a kilépőt, meg a menetigazolvány. Elvégre papír nélkül mégse engedhetek ki a kapun egy egész vonatot.
Ugyan ember, ez a vonat már régen Bulgáriában.
Engem nem tetszik megtréfálni a mérnök úrnak. Papír kell, finom, ropogós, kis papíros, minél több pecséttel.
Jó van, ember, értem én a tréfát. De maga is érse meg végre, hogy itt nincs semmiféle vonat.
Hát ha nincs vonat, minek kinyitni a sorompót?
Van családja?
Van, hogy arról sem megye meg.
Hát én garantálom magának, hogy még a gyereke is megjárják, ha azonnal ki nem enged minket.
A vezérigazgató elvtárs szigorú utasítása, hogy a miniszteri látogatás miatt különös figyelemmel kell lenni. Na.
Sime bácsi.
Mi a baj?
Beszéljen ezzel az emberrel. Nem akarja kinyitni a kaput, mert nincs papír.
Nincs papír.
Nincs hát. Hiszen úgy nyoma maradna a nagykönyvben, és akkor holnap a miniszterelvtárs...
Ha nincs papír, akkor én se csinálom.
Hát Isten szeremére, Süme bácsi, legalább maga legyen belátással. Ez egy nem létező vonat. A szocialista magyar ipar nagykövete. Egy unikum a maga nemében. Most hová megy?
Kiszállok.
Aros, ne hagyja elmenni.
Ugyan mérnök elvtárs, tudja milyenek ezek a régi káderek. Semmire nem jobb, csak a szájuk jár, hogy bezzeg akkor. Meg bezzeg akkor.
Boldog. Ismersz.
Mint a tenyeremet, Süme bátyám, nekem példaképem a kapuskodásban.
Akkor nyisd a sorompót.
Még az öcsémnek se, ahhoz papír kell, pecsét, iktatószám, strigula.
Nézd, mit tanítottam neked? Van-e eset, amikor a szükség parancsol a papír helyett?
A forradalomban volt eleinte.
Na akkor most is így van. Na hát. Húzd a sorompót.
Húzzam.
Húzd.
Csak magának, Süme bátyám, magának egyedül elhiszem, ha azt mondja, forradalom.
A gépek zenéje fortissimóba csap, a vonat kigördül a gyárból, csapágyak, hajtókarok és bütykös tengelyek zümmögő kórusa énekel.
Árulja már el, Süme bácsi, mi volt a varázsszó?
Forradalom.
Forradalom? Kolosszális dolga, úgy éljek. Forradalom.
Maga, nevet ezen, fiatalom.
Most már kint vagyunk, fater, nem kell a kuter.
A mindennapok forradalma. Vagy nem így van, szuronyos elvtár?
De így, Süme bátyám, így van ez szinte minden szinten.
Na, látják, leveszem a gázt. Ez itt a fék. Tiszta önműködő ez is. Hiába nyomja tiszta erőből, ez mindig a legoptimálisabb nyomással fékez. Na, itt vagyunk. Ez már a liget.
A vonat sóhajtva megáll, nagy a csönd, csak a tücskök ciripelnek, árva bagoly huhom.
Hát akkor előre is köszönjük, és jó éjszakát, Süme bátyám.
Maguknak is.
Viszlát.
Viszlát.
Oltári fazon az öreg szörnyöskár.
Néhány órával később.
Földvidéken és egy rincen át, törelőre hozott sereg.
A fehérek partvidékén, hogy
az
a lábon nyerjenek, csak én.
Mit keres itt Pál az Isten magával? Nem tud aludni?
Szép ez a vonat, csupa hálókocsi.
Két hálókocsi és két tárgyalókocsi. Hozzá ne érjen.
Csak megsimogattam, az azt se lehet.
Tilos még az érintése is.
Ilyen vagonokban dől el a sorsunk.
Ne akarjon megingatni, Pál, úgyse ingat.
Látom, ül.
Maga mindenből viccet csinál.
Kihoztam a pipáját, meg egy kis bort éjszakára. Na, itt van, így van.
Munkaidőben? Húzakodik velem?
Hát, C3.
Mi van?
A jó öreg tandori féle megnyitás. Hát, egészségére. Finom ez a bor. Juliska alig akarta ideadni, pedig mondtam, hogy magának hozom.
Az én borom?
Nagyon jól van kezelve.
Adja ide. Az utolsó demizsón.
Munkaidőben, Süme?
Nem iszom, csak vigyázok rá.
Az én fogam vacog, vagy a magáé?
Nem fázom.
Mondok én magának valamit, Süme.
Valami reakciós akármit, mint mindig, mi?
Én reakciós, Süme. Tegye a szívére a kezét.
De hűtlen.
Műhöz.
Mindenhez, ami régi.
Már semmi sem a régi, Süme. Minden más hogyan van, de maga semmit sem hajlandó észrevenni. Hát maga arra emlékszik, amire akar. Azt veszi észre, amit kedve tartja. 49-ben eresztették haza a fogságból. Aztán a stahanovista mozgalom. 60-ban a félkarja, most meg a vakvágánya.
Ne bőszítsen, pán, ne bőszítsen. 70 év alatt egyszer se keltem ki magamból. Ne akarja, hogy most kikeljek.
Arról maga már lekésett, Süme.
Miről késtem én le?
Maga már nem tudja megmutatni ezeknek. De még nem is kíváncsiak magára, mit titkos megbizatás. Jöjjjek, ha nem volna ilyen hideg, most röhögnék.
Ehhez ért maga, pár, semmi máshoz, röhögni. Röhögni minden hülye tud, de szolgálni a közösséget.
Megpróbáltam, Süme, maga tudja a legjobban, hogy megpróbáltam. Ha mit kaptam érte? Lesajnáltak. És magát is lesajnálják a háta mögött, de maga úgy tesz, mintha nem tudna róla. Őriz itt egy lopott vonatot, és nekem jártatja a bagó lesőjét, mert...
Irigykedik, tudom. Tudom, hogy irigykedik, amiért még rám számítanak. AC3, tandori féle megnyitás. Lópikula cintányér, duma. Én félkarral is megteszem a magamért. Erről van szó. És ez fáj magának. Menjen csak nyugodtan, aludjon, vagy röhögjön odahaza.
Holnap délután kinézek magához megint.
Holnap már nem leszek itt?
Meglátjuk, Süme. Majd meglátjuk. Jó szakát?
Másnap a munkacsarnokban.
Megköszönöm miniszter elvtárs lelkesítő szavait, és megkérem Szuronyos elvtársat, hogy gyárunk egész kollektívája nevében szóljon néhány gondolatot.
Isten a beszédem! Klárika, hol van a beszédem?
Én mutattam Marvecnek, de itt a tegnapi jelentés a gondolja.
Mit húzza az idő, Szuronyos? Gyerünk már, olvassa. Gyerünk.
Tisztelt miniszter elvtárs, kedves vendégeink, dolgozóink, elvtársak! Ha a népgazdaságban vagy akár a mi nagymúltú üzemünkben körültekintünk, kétségtelenül megfigyelhetünk pozitív jelenségeket is, mindazonáltal úgy vélem, hogy minden szinten szinte minden...
Klárika, miket értett össze-vissza?
Szinte minden dolgozónk tudása legjavát nyújtja. Tavasz van, gyönyörű tavasz. Miként nagy költünk, úgy mi is lelkesedünk a tavaszért. Elvtársak! Gondoljátok meg, proletárok, hogy mit is jelent ez a gyönyörű tavasz.
Miért? Megőrült, Szuronyos, megőrült.
Ez a gyönyörű tavasz azt adja tudtunkra, hogy a nyár még gyönyörűbb lesz. A nyár után azonban nem fog eljönni az ősz, a térről nem is beszélve. Itt nem lesz soha hideg, mert a szocialista munkamorál forró szeretete melegíti minden szinten szinte minden dolgozónk szívét.
Atya Isten!
A ligetben déli harangszó.
Aki melletted él, annak könnyű. Aki melletted él,
Már azt hittem, sose jön meg Szuronyos elvtárs.
Nem tudja, hogyan itt a Korda Gyuri szám. Aki melletted él.
Valami baj van, Szuronyos elvtárs.
Ahogy veszik, kedves, ahogy veszik. Nézze csak. Kitüntetés.
Gratulálok.
Szívül, Süve, mert a hit nagyon fontos, ám a hit és a nézőpont, Süve, ezek alapfogalmak, ha nem tudná.
Hol a mozdonyvezető?
Berugott. Mindenki berugott, öregem. Az egész gyár merev részek, hogy úgy mondjam, élen járunk.
maradva élem.
Igen, igen, de mi lesz akkor a vonattal?
Jaj, a vonat, Süme bácsi, a vonat, hát igen, a vonatot egyelőre nem lehet visszavinni.
Hogy? Nem lehet.
Futnia kell, kedves bátyám, hát pörögjön az a gép. Úgysem futott el az előírt próbaóra számot, de ez köztünk maradjon. A miniszter elvtársa annyira meg volt elégedve a napszemüvékekkel.
Soha még ilyen rendes, csendes gyárat.
Három külhoni delegációt is fogadunk a napokban. Minta üzemletünk, nem csak élüzem. A gyárlátogatások után kis majálisok itt a ligetben, úgyhogy a vonatot már csak ezért is el kell vinnie innen.
Nekem?
Forradalom van, Süme bátyám, nem maga mondta? Permanens forradalom. A hétköznapok forradalma, minőség forradalma, az emberi tényező forradalma, ami csak akar. Mi az Isten? Maga iszik?
Csak egy kortyot a nagy ijegységre.
Munkaidőben?
Egyszer megengedheti az ember, nem?
Hová vezetne, Süme elvtárs? Ne kelljen csalódnunk magában.
Maguknak, én bennem.
A vonalak biztosítva vannak, bizalmas vonalon. Beindítja a gépet, aztán irány Kazincbarcika.
Én vigyem el az egész szerelvényt? Én a félkarommal?
Minden állomás előtt két hosszú, egy rövid, és tudni fogják, hogy maga jön.
Ugrat engem a szoronyos elvtárs.
A fenéket?
Akkor hülyének néz.
Nem, én felnézek magára. A rendkívüli helyzetek rendkívüli embereket szülnek, és maga rendkívüli ember, Süme bácsi. Na, menjen szépen.
Ezt kívánja a kollektíva érdeke?
Na, látja, érti maga a dörgést, minek cifrázunk, nem igaz? Máma nekem, holnap neked.
Szóval erről van szó.
Pontosan.
Na, én aztán hiába várom magát odahaza, Süme.
HC3.
Micsoda?
Bejött a tandori féle megnyitás. Eljön velem, Pál?
Hova?
Helyes! Az ember társas lény, hogy úgy mondjam, közösségi példány. Menjene csak kettel. Két régi ember, két veterán ember a gyönyörű tavaszban. És ne feledjék, ez egy szent vonat, egy nagyszerű szerelmény, egy jelkép. A kilincseket megcsinálják Kazincbarcikán. És minden állomás előtt két rövid, egy hosszú.
Megőrült, Süme. Na lassítson, nem bírja a pálya. Mi volt ezért? Hova vezeti maga ezt a masinát? Mi sose érünk az Kazincbarcikára.
Nem is. Megsétáltatjuk a nagykövet. Hadd láss az ország, micsoda díszpélda.
Nem hallja, Süme, a központ. Vegye már fel.
Hozzá ne nyúljon.
Hát, ha valami fontos.
A fene esség beli.
Most miért állt meg? Hát mit akar a nyílt pályán?
Nem én állítottam meg, az automata csinálta.
Hagyjuk a fenébe, szálljunk le, Süme, amíg lehet.
Maga kiszállhat. Maga nagymester ebben.
Valami jön?
Majd megáll.
De ugyanazon a sinen, hát szembe jön velünk, nekünk fog ütközni ebben.
Nem, maga mondta mindig, hogy ne féljünk az ütközésektől.
De ez most más eset.
Frászkarikák.
Na, hála Istennek, csak egy kézi hajtár.
Az Isten szerelmére! Maguk nem hallják a telefont?
Nem látja, hogy külön vonat vagyunk?
Dehogy nem, édes elvtársam, dehogy nem. De magának a jobb szájra kellett volna.
Két hálókocsi, két miniszteri tárgyalóvagon, rozsdamentes acél.
Kérem, a külön vonatokra is vonatkoznak bizony. De térjen le jobbra, a 419-nél.
Jobbra? A nagykövettel? Soha.
De itt nem maradha. Egy perc múlva jön a nemzetközi.
Csak a bal szárnyon vagyok hajlandó haladni.
De hát mi az úti cél?
Szembe a széllel propaganda út.
Micsoda?
Talán maga ellenzi a szocialista propagandát?
Dehogy ellenzem.
Hát akkor mire vár? Intézkedjen.
Na, tanuljanak meg! Ebből micsoda botrány lesz?
No, pár, Most vegye elő azt a saktáblát.
Most akar sakkozni vezetés közben?
Félkézzel is bemattolom.
Magam megőrülcsi.
Éppen ellenkezőleg, barátom. Kezd megjönni az eszem.
Mi az, hogy nem találja? Egy vonatot nem lehet csak úgy egyszerűen eltüntetni. Annyira azért nem nagy ez az ország.
Felhívtam bizalmasan Kazincz Barcikát, az egész szárnyfőnökséget, ők várták. Mindenük meg volt a szabad jelzés, de úgy látszik, letért valahol a sínről.
Letért a sínről?
Ez még egy régi szakember vezérelvtárs. Ez nem ismer lehetetlent.
Szép kis alak lehet a maga sümegese.
Süme igazgató elvtárs. Süme Lajos.
Ha nincs az Alföldön, keresse a Dunántúlon, a Tiszántúlon, Tolnában, Baranyában, de keríts elő nekem azt az átkozott vonatot.
Mindent el fogok követni.
Ez kevés, szuronyos elvtárs, nagyon kevés.
Megkísérlem a lehetetlent is.
Csak ne dobálózzunk megint ilyen szavakkal, jó? Az ember hátán végigfut a hideg.
Elnézést, igazgató elvtárs, de megjött az újabb delegáció.
Na látja, szuronyos, rólunk vesz példát fél Európa, és akkor nekem maga nem tudja előkeríteni a vonatot.
A román elvtársak is bejelentkeztek holnap utánra.
Azonnal intézkedem.
A fenéket! Ó, deregi tovarisi.
Deregi tovarisi.
Deregi tovarisi. Mű ocsin rád, stovű poszmotí. Poszmoríke. Nású gorogi.
Drága elvtársam, értse meg, én abszolút tehetetlen vagyok.
Azt akarja mondani, hogy nem ismeri a külön vonatokra vonatkozó rendelkezéseket?
Én mindent. Tehát ez egy kis állomás, egyetlen vágánnyal.
Mit jelzett a 14-14-es a 6x2-ről?
Állítsa meg a 8-as jelzőnél.
Ott már áll a 13-08.
Atya Isten!
Ha ez így megy, tovább lekésünk minden európai csatlakozás.
És kapok olajat a vonatomba, vagy nem kapok olajat?
Rendelvény nélkül, és momentán egyébként is, hát...
32-11-es is elott a gereben.
Hívja a központot.
A központ leégett a túlterheléstől.
Nem értik, hogy az én vonatom a szocialista magyar ipagat követett?
Akkor miért nem ment a jobb szárnyal, édes elvtársam? Ott tudtunk volna.
Nem de... szeretem, ha provokálnak. Adjon olajat, szabad pályát, és már itt sem vagyok.
Talán a mentesítőnek fognánk fel ezt a maga vonatát.
Úgy fogja fel, ahogy akarja.
De akkor néhány utast is, hogy könyörök. Én a nép egyszerű gyermeke vagyok.
Ezt soha nem hittem volna magáról, Süme.
Az utasok?
Egy gimnáziumi leányosztály két hiányzóval és egy osztályfőnöknővel, 8 karbantartó lakatos, 3 hegesztő, 2 tetőfedő.
Tetőfedő?
Hát olyan szépen kértek, amikor megmondtam, hogy Pécset is útba ejtjük. Egy nyugdíjas citera zenekar, kizárólag a maga kedvéért.
Köszönöm.
Egy szakasznyi szabadságos katona, egy megyei első titkár.
Mi a sem?
Ragaszkodott hozzá, amikor toboroztam.
És milyen a hangulat?
Koedukálnak és énekelnek akár az erdei szemőcék.
Figyincsek, palikám, szemérmetes figyincsek.
Hogyhogy elment?
Értse meg, elvtársam, a külön vonatokra vonatkozó rendelkezések értelmében...
Miféle rendelkezések?
Én azt nem tudom, elvtársam, de hát...
Biztos, hogy ugyanarról a szerevényről beszélünk?
Biztos, kérem, a fiam is mondta, amikor elment
a velük. Fia?
Igen, a többi utasokkal. Rosszul van az elvtárs?
Őszülök.
Remek időt futottunk, mi? Végig a Balaton körül. Csúcs időben... Aztán Pécs, Mohács, Szeged, most a viharcsarok.
De mi lesz a határon, Süme?
Maga nem bízik a nemzetközi munkás öntudatban? Az internacionalizmus magának, kutya?
De hát se útlevél, se puszi, se pacsi.
Mennyi van a kasszában?
21.216.50.
Mindenki fizetett?
Még így is olcsóbbak vagyunk az ibusznál. Orosházán megveszünk a kilincsnek való anyagot. A lakatosok 4 óra alatt készen lesznek.
Helyes.
Ha nem, Süme, árulja már el. Miért csináljuk mi ezt?
Mert így hozta a kedvünk, hogy repüljünk még egyet újra. Akár a szemőcék.
Figincsek, Lajoskám, szemérmetes figincsek.
Mit mondott, mit csinál?
Utasokat szállít a saját zsebére.
Van magánál szappan?
Minek?
Fogkefe, fogkrém, vécépapír, cipőpasztor, tűcérnök, két napig idegével.
Miért volna?
Na, nem baj. Mit gondol, pofoznak még?
Kicsodák, igazgató elvtárs, kik?
Mindent bevallok, csak bánjanak velem kiméletesen.
De igazgató elvtárs...
Nem bírom a magát.
Figyeljen már rám.
Tegezni fognak. Igen, bevallom, hogy a villám felső szintje.
Én nincs veszve minden.
Jó, beismerem, hogy az alsó szintjén is vannak bizonyos anyagok. Természetesen önként felajánlom. Ez enyhítő
körül. Térd már magadhoz, kérlek.
Hol írjam alá?
Nem kell semmit aláírni.
Természetesen semmit, pedig szerettem leírni a nevemet. Vezér Ernő. Szép név volt, tiszta, becsületes magyar név. Vejszörő magyarosította.
Figyelj maga rám, igazgató elvtárs.
Igen, tisztelet.
Még nincs veszve minden.
Szegény gyerek.
Ismételje, még nincs veszve minden.
Még nincs veszve minden. Szuronyoskám, komolyan beszélj.
Van egy ötletem. Azt mondjuk, majd kiadtuk szerződésbe. Kis vállalkozás, új idők, új szava. Ezzel is időt nyerünk, míg elcsípjük valahol.
Szuronyos, maga egy lumen.
Igazgató elvtárs. Bocsánat, de most jött a telex. A vonat átlépte a határ.
Kész, vége. Nyugatonban átlépte a határt.
A román határt, igazgató elvtárs.
Akkor komplett őrült.
És Bulgária felé közeledik.
Elmebeteg.
Megvan. Ha? Tudom, mit akar. Gyorsan, nem érünk rá. Mikor indul az első gép Szófiába?
Maga is szuronyos, hát maga is.
Repülünk, igazgató elvtárs.
Látja, ez az egy, amiben biztosak lehetünk.
Jól van, Sime. Belátom, szép teljesítmény volt ez a hatalmas balkonya. Megmutatta neki. Elkészültek a zárak, a vonatot leszállítjuk. De mi lesz azután?
Azután? Azután meghaló, barátom.
Észnek a kilincsek, Sine bácsi!
Helyes fiam! A szabók mit csinálnak?
Tarják a gólyákat! Reggelre lebabáznak!
Látja, pán! Azokért, akik most születnek, azokért érdemes szépen befejezni. No, miben? Most nem neve?
Jól van, Szüme. Maga nyert. Hála Istennek.
Dálás, nem csöpöztünk az alkobácsé.
Igen, tudjuk, hogy ilyen az a vonat, de...
Az a szerelvény a magyar ipar nagykövete.
Nagykövete?
Fordítson egy gyorsan, elvtársam, gyorsan.
Prisztige poszlannike.
Poszlannik? Kök a poszlannik, ne zná, de nikök poszlannik az.
Azonnal intézkük, intézkük, ki intézkedjük.
Igen. Azok már a főpályaudvari jelzők.
Búcsúzzunk akkor, Sime. Mi már nem találkozunk ezen az árnyék világon.
Ez a baj magával, ez a kis hitűség. Hát nem emlékszik a fényes időkre, amikor maga, meg én...
Maga úgy emlékszik, Sime, ahogy akar. De ez most véres valóság.
Az. Megmentem a haza becsületét.
Maga nem tudja, mit csinál, Sime. Maga ellopott egy lopott vonatot. Ráadásul még én is magával jöttem.
Látja, ez az egy, amit magam se értek.
Csak a szemőcék miatt.
Igénycsek.
Sine bácsi!
Mit akarsz, kislányok? Mindjárt megérkezünk.
Megtaláltam a biológia könyvben. Hazánk ritka dalos madara az erdei szemőcék.
Amit mondta?
Más néven szemérmetes figyincs.
Na, most nevessen.
Az egész európai faunában ritkaságnak számító faj, különlegessége, hogy ezek az apró dalos madarak énekelve rögtükben vesznek búcsút a világtól.
Megjött.
És a kilincsek?
Igencsek, mi az a kilincsek?
Elkészültek a kilincsek.
A citera zenekar, a lányosztály, a hegesztők és tetőfedők, a szabadságos katonák, a Bolgár Állami Népi Együttes, az Operaház Énekkara, a MÁV szimfonikusok, szinte mindenki transzban ünnepel.
Micsoda szervezés!
Igyekszik az ember igazgató elvtárs.
Látja, Pál, és mégis élünk.
Vonat a balszárnyon, avagy a figincsek röptükben halnak. Horváth Péter hangjátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Süme, Feleki Kamil, Pál, Raksányi Gellért, vezér, Kállai Ferenc, Szuronyos, Tordi Géza. A többi szerepet Csornai Irén, Csé Németh Lajos, Emőt György, Ferenci Krisztina, Fonyó István, Halász László, Huszár László, Kertész Péter, Kőmíves Sándor, Kubik Anna, Maróti Gábor, Nagy Anna, Németi Mária, Petrik József, Simén Falvi Sándor, Tihanyi Péter, Turgonyi Pál, Velencei István játszotta. Közreműködtek a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai. Zenei munkatárs Kelemen László a felvételt Papp Tibor és Jónás Tibor készítette. A rendező munkatársa Breuer Otto és Ószer Imre. Dramaturg Magos György, rendezte Horváth Jenő.
A hangjáték 1982-ben készült, és utoljára 2003. május 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsorstruktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi